A Pallas Athéné könyvkiadó bemutatja Susan Schneider, a mesterséges ember, az Emmy és az elme jövője című könyvét. Annak gondolata, hogy az emberek összeolvadnak a mesterséges intelligenciával, MI, napjainkban már nagyon is előtérben van. Ezzel ugyanis az ember elkerülhetné, hogy egy sima MI lecserélje a munkahelyen, másrészt pedig ezzel a szuperintelligencia és halhatatlanság útjára lépnénk. Állítja Susan Schneider, filozófia és idegtudományi professzor. A könyv az elme jövőjével foglalkozik. Arról szól, hogy az önmagunkról, az elméről és az emberi természetről szerzett tudásunk milyen drasztikusan képes megváltoztatni a jövőt. Akár jó, akár rossz irányba. Ha nem gondoljuk végig a mesterséges intelligencia filozófiai következményeit, és nem vagyunk elég óvatosak, könnyen megtapasztalhatjuk az MI technológia nem szándékolt hatásait is. Olyan helyzetek állhatnak elő, amelyekben az MI nemhogy könnyítene az életünkön, hanem a szenvedésünkhöz vagy akár pusztulásunkhoz vezethet. A szerző egyik legfontosabb üzenete az, hogy a tudattervezési döntések mérlegeléséhez elsősorban metafizikai alázatra, a kockázatok számbavételére van szükség. Az elme jövője, legyen szó akár az ember, akár a robot elméjéről, olyan kérdés, amely nyilvános vitát és filozófiai vizsgálódást kíván. A Mesterséges Ember című könyv online bemutatóján meghívott vendégeink voltak Fajkis Péter, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációs igazgatóságának vezetője, Oltyán Gábor, senior manager, a PwC Magyarország vezető data scientistje, a kötet szaklektora, valamint Szentgáli Edit, a Kossuth Rádió gazdasági magazinjának szerkesztője, a beszélgetés moderátora.
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a vendégeinket és a nézőinket is. Nagyon érdekes kötet az, amiről ma beszélgetni fogunk, hiszen a mesterséges intelligencia és az ember kapcsolatát vizsgálja a jövőben, de előre kell bocsátanom, hogy nem fogunk ebből a könyvből vitán felüli konkrét válaszokat és megállapításokat kapni, viszont fogunk kapni nagyon izgalmas és nagyon lebilincselő gondolatkísérleteket. És hozzátenném még azt is, hogy nem a mai embernek, nem a mi generációnknak, meg talán nem is az utánunk következő generációknak a problématikája az, hogy hogyan alakul a mesterséges intelligencia és az ember kapcsolata. Mi még élvezzük ugye a mesterséges intelligencia csiráit, de már azt mi is látjuk, hogy ez a folyamat nagyon gyors, megállíthatatlan. És ezen a ponton azt is be kell látnunk, hogy nagyon keveset tudunk még erről a jövőről, és vele együtt az emberiség jövőjéről. Úgyhogy csak vízióink lehetnek, de hát persze erről érdemes beszélni. Úgyhogy én a mai este és a mai beszélgetés mottójául egy Einstein idézetet hoztam önöknek és magunknak, amelyik így szól: a képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges, a képzelet viszont felöleli az egész világot. Nos, hát ennek jegyében fogadják a mai beszélgetésünket, és vágjunk is mindjárt bele. Kezdjük meg egy kicsit gondolatbeli utazásunkat a jövőbe, de előbb egyeztessük óráinkat, ahogy ugye ezt szokták mondani, úgyhogy én arra kérem Oltyán Gábort, hogy mondja el nekünk, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésének időszalagán most 2021-ben hol vagyunk? Vagyunk-e már az elején, vagy a nullán, vagy még ezt nem is mondhatjuk?
Én is üdvözlök mindenkit, szép estét kívánok! Egy gyors bemutatkozás, hogy hogyan is kerülök ide szaklektorként. Néhány hónap híján 21 éve foglalkozom mesterséges intelligenciával, gépi tanulással, illetve azzal, hogy az adatvagyont, ami a vállalkozásoknál rendelkezésre áll, hogyan lehet értékké alakítani. Persze 20 évvel ezelőtt még adatbányásznak hívtak minket, aztán prediktív analitikusnak, és most pedig, ahogy a Katinka mondta a bevezetőben, data scientist vagyok, de tulajdonképpen ugyanazt csinálom, hogyan lehet az adatokból értéket előállítani, akár mesterséges intelligenciával, akár más módszerekkel. És hogy az Edit kérdésére válaszoljak, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez a mesterséges intelligencia az utolsó 5-10 év, az utóbbi 5-10 évnek a vívmánya, akkor nagyon téved, hiszen hogyha visszamegyünk a 19. század elejére, a Frankenstein teremtménye már valahol egy mesterséges teremtmény volt, sőt 1870-es években arról születtek tanulmányok, hogy a gépi öntudat evolúciója valamikor meg fogja haladni az ember evolúcióját. Tehát ez már valahol az ember elméjében több mint 100 éve benne van. Maga a mesterséges intelligencia egyébként, mint önálló tudomány, 1955-től datálódik, és több mélypontja volt, illetve hullámvölgye, hullámhegye. Most éppen egy jókora hullámhegy tetején lovagolunk. És hogy maga a mesterséges intelligencia micsoda, engedjék meg, hogy egy rövid definíciót próbáljak körbeírni. De általában valamilyen számítógépes programként feleltetjük meg a mesterséges intelligenciát, és azt várjuk tőle, hogy az emberi intelligenciának valamilyen gépi szimulációja legyen. Másképpen fogalmazva, egy olyan számítógépes program vagy gépképesség, amelyik tulajdonképpen képes az emberi gondolkodásra és az emberi tanulásra, és a környezetből jövő információkat képes emberi beavatkozás nélkül, de ahhoz nagyon hasonlóan reagálni. És hogyha mindenkinek a filmekből a szuperintelligens és gonosz mesterséges intelligencia jut az eszébe, akkor olyan szempontból egy kicsit ki kell ábrándítanom, hogy jelenleg a gyenge vagy speciális intelligenciák korát éljük, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi intelligencia az csak egy bizonyos feladatot képes megoldani, azt a feladatot, amire betanították, de ezt általában sokkal jobban, mint az ember. És az, ami a könyvben, amiről szó van, ez erős vagy általános mesterséges intelligencia, ez még nagyon távol van tőlünk. Ez az az intelligencia, amelyik képes önállóan, emberi beavatkozás nélkül tetszőleges problémát megoldani.
Vagyis okosabb, mint az ember, mondhatjuk ilyen egyszerűen.
Vagyis okosabb, mint az ember. Még egy gondolat, néhány éve volt egy tanulmány, illetve egy tanulmány, egy konferencia mesterséges intelligencia szakértőknek, és megkérdezték tőlük, hogy ez az úgynevezett általános vagy erős mesterséges intelligencia mikor fog létrejönni, mikor tudja létrehozni az emberiség. Akkor az volt a konszenzus, hogy még 50 évre van szüksége ahhoz, hogy ez a mesterséges intelligencia eljöjjön, ez az általános mindentudó mesterséges intelligencia. A múlt év vívmányai nekem már azt mutatják, hogy egy kicsit közelebb vagyunk, mint 50 év, de még azért jó néhány évtizedet várnunk erre.
Fájkis Pétertől azt kérdezném, hogy ha már az időszalagon így elhelyeztük magunkat, ugye akkor jól értem, hogy még azért az elején vagyunk ennek, akkor nézzük meg azt is, hogy a közbeszédben, a tudományos közbeszédben, vagy a filozófiában milyen olyan főbb irányzatok vannak, amelyek már ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hogy vajon a biológiai ember mennyire tudja befogadni majd a mesterséges intelligenciát azért, hogy a képességeit javítsa.
Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszönöm a kedves nézőket, és a természetesen a panel tagjait is, illetve a moderátort. Szerintem, amit egy lépéssel hátrébb lépnék a kérdés megválaszolása kapcsán, és hogy mennyire vagyunk elől vagy nem elől, arra szerintem nagyon, nagyon érdekes dolog, és mindig ez jut eszembe, amikor szakértői becslésekről beszélünk, az Amara törvény, amiről biztos sokan hallottak, az ugye egy arról szól, hogy általában az emberi predikció az egy ilyen körülbelül lineáris vonal a technológiai fejlődés vonatkozásában, és általában majdnem mindig konzisztensen tévednek az emberek, mégpedig úgy, hogy rövid távon általában felüllőjük a várakozásainkat, tehát rövid távon sokkal nagyobb technológiai ugrást várunk, mint egyébként, ahogy ez később be fog következni, és hosszabb távon viszont általában meg alul becsüljük ezt az eredményt, és szerintem itt a General AI kapcsán kifejezetten izgalmas kérdés, hogy ez az 50 év, ez most egy hosszú távú becslés-e, és akkor épp alullőjük, vagy pedig egy rövid távú becslés, és akkor meg lehet, hogy fölüllőjük. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon érdekes, és azért történelmi kontextusban nagyon fontos azt látni, hogy gyakorlatilag az elmúlt 200 évben olyan szinten gyorsult fel a technológiai fejlődés, ezt nyilván mindenki tudja, csak nagyon ritkán tudatosítjuk magunkban, hogy mondjuk kevesebb, mint 100 év alatt, 100 éve indult el egyáltalán az, hogy egyáltalán az atomenergiához való gondolkodás meginduljon, és rá 50 évre gyakorlatilag majdnem, hogy ez konkrétan megvalósult, tehát hogy nagyon meglepő gyorsulások lehetnek ebben a tekintetben, úgyhogy azért mondom, hogy nem biztos, hogy annyira sok időnk van ennek a filozófiai részeiről elmélkedni, ez csak egy ilyen fontos figyelmeztetés. Egyébként a könyvben is nagyon jól ezt a szerző jelzi. Visszatérve egyébként a kérdésre, itt alapvetően egyébként két ilyen ellentétes álláspont az, ami így azonosítható, az egyik a biológiai naturalisták, vagy naturalizmusnak a köre. Ugye itt elég sok szerző van, aki talán most ilyen TED videókon is egyébként a YouTube-on akár elérhető, az John Searle-nek az egyik ilyen munkássága, aki gyakorlatilag azt állítja, hogy egyszerűen az ember annyira komplex teremtmény, hogy nem egy programot futtat, tehát ilyen értelemben nem biztos, hogy sőt, ő azt mondja, hogy nem valószínű, hogy a gépekkel való ilyen együttműködésünk ennyire szorosan az lehetséges, és az, hogy a gépeknek egyáltalán a tudata megvalósuljon, az nem várható. Többek közt azért is, mert hogy annyira sokféle kontrollmechanizmus van egyébként az emberi testben, hogy nem csak fiziológia, hanem annak a kémiája, biokémiája, illetve nagyon sok más hatás működik ebben, hogy ő ezeknek ez az álláspont azt mondja, hogy ez nem igazán várható. A másik véglet, ha úgy tetszik, vagy a másik ilyen nézőpont, az a techno-optimisták, vagy a transhumanistáknak a kicsit így vannak különbségek köztük, de nagyjából ez a másik pólus, akik meg azt mondják, hogy ez elkerülhetetlenül ez a jövő, és gyakorlatilag ez az emberi evolúció része. Egyébként ez a fogalom is, a transhumanizmus is sem annyira régi, vagy sem annyira új, bocsánat, mert hát jó 60 évvel ezelőtt már egy Julian Axi nevű úr az írogatott erről, tehát az 50-es években már volt erről gondolkodás, és ők azt mondják gyakorlatilag, hogy a technológiai fejlődés hatására az ember jelenlegi viszonylag idézőjelben fejletlen állapota, az drámaian meg fog változni. Hogyha belegondolunk, szintén egy kicsit ilyen történelmi kontextusba helyezve, ugye a Homo sapiens az több százezer évvel ezelőtt jelent meg a Földön, körülbelül azt hiszem 300 000 év, de ez utána lehet gyorsan nézni az interneten a pontos jelenlegi aktuális becsésnek. Ugye gyakorlatilag testi és fiziológiai oldalról nézve nagyon-nagyon keveset változott azóta az emberi evolúció. Mégis azért gondoljunk bele, hogy már most mennyi mindennel többet tudunk elintézni, mint egyébként mondom 200 vagy 300, főleg 2000 évvel ezelőtthöz viszonyítva. Tehát már itt is egy óriási gyorsulásról van szó, és gyakorlatilag azt mondják, hogy a technológia hatására az emberi evolúció egy új lépcsőfokot, vagy egy új gyorsulási szintet fog lépni, és elkerülhetetlen az, hogy szoros együttműködésben működjünk a mesterséges intelligenciával.
Köszönöm szépen, tehát akkor transzhumanisták és biológiai naturalisták. Egyébként Susan Schneider a könyvben saját magáról is azt mondja, hogy ő transzhumanista, tehát ő hisz abban, hogy a gépek, a mesterséges intelligencia és az emberek együtt fognak tudni békében élni, hasznosan. De azért még tőle is meglepő az a fajta vízió, amit a könyvében felvázol, és hát egy kicsit meghökkentő is, meg lehet, hogy talán egy kicsit provokatív is ez írása, vagy ez a víziója. A 31. oldalon van, és én most arra gondoltam, hogy hát akkor vágjunk bele, megosztanám önökkel ezt a víziót. 2060-at írunk. Még vág az eszed, de úgy döntesz, hogy megleped magad egy megelőző, agyfiatalító kezeléssel. A barátaid arra biztatnak, hogy próbáld ki az agyszobrászt. Azt a kezelést, ami egy óra alatt lassan lecseréli az agy minden részét mikrocsippekre, amíg végül a teljes agy mesterséges lesz. A kezdeti konzultációra várva idegesség fog el a várószobában. Az ember ugye nem minden nap veszi fontolóra, hogy lecseréli az agyát mikrocsippekre. Amikor aztán sorra kerülsz, az első kérdésed a következő. A beavatkozás után is önmagam maradok? Az orvos azt mondja, hogy az új agyi képalkotó módszereknek köszönhetően meg tudják alkotni az ember saját elmetérképét. Ahogyan magyaráz, szemmel láthatóan ő maga is döbbenetesnek találja a technológia precizitását. Végül az órájára pillant, és így foglalja össze a lényeget. Így hát, bár az agya helyén mikrocsipek lesznek, az elmetérkép nem változik. Ez a válasz megnyugtató, és időpontot foglalsz a beavatkozásra. Műtét közben az orvos arra kér, hogy maradj ébren, és válaszold meg a kérdéseit. Aztán elkezdi kiemelni az egyes neuroncsoportokat, a helyükre pedig szilikon alapú mesterséges idegsejteket épít be. Mielőtt észbe kapnál, a műtét véget ért. Gratulálok, kiált fel az orvos. Ön most már egy különleges, mesterséges intelligencia. Egy olyan mesterséges intelligencia, akinek olyan mesterséges agya van, ami egy eredeti biológiai agy másolata. Ezt orvosi körökben izomorfnak hívjuk. Na hát, ha nekem ilyen mesterséges agyam lenne, akkor nem kellett volna most papírról olvasnom ugye ezt a kis idézetet, de nem tudom, hogy akarnám-e, hogy legyen ilyen agyam. És egyébként tényleg ez az abszurd kis betét azért arra jó, hogy beszélgessünk arról, hogy vajon tényleg hol lesz a határa, vagy hol lehet a határa annak, hogy az ember a képességeit a mesterséges intelligencia által feljavítsa, vagy így felturbózza ugye a képességeit. Mit gondolnak arról? Eljutunk-e egyáltalán idáig, és hogy a könyv mit ír erről, illetve önök mit gondolnak? Az idővel közben kérem, hogy gazdálkodjunk okosan, mert az szalad, viszont sok megbeszélni valónk van.
Jó, én gyorsan elmondom a gondolataimat, illetve hogy a szerző mit gondol elől. Ahogy emlékszem, a szerző valami olyasmi hozzáállással biztat minket, hogy érdemes először végiggondolni azt, hogy kik vagyunk, és hogyha nem vagyunk biztosak magunkban, akkor inkább ő azt javasolja, hogy valami óvatosabb megközelítést válasszunk, és fokozatosan a hagyományos úton próbáljuk meg kihozni a maximumot magunkból. Hiszen a szerző szerint, és ebben egyetértek vele, túl sok a bizonytalanság és túl sok az ismerethiány az aggyal, illetve ezekkel a radikális beavatkozásokkal kapcsolatban. Ez a szerző véleménye. Én is inkább transzhumanistának gondolom magam ilyen szempontból, és azt gondolom, hogy lehet ennek az egésznek létjogosultsága. Én minden esetre egy kicsit óvatos lennék, és csak a fizikai képességeket és az érzékelést befolyásoló fejlesztéseket hajtatnám magamon először végig. És hogyha minden klappol is minden jól működik, és nagyon jó példákat látok a környezetből, lehet, hogy akkor merészkednék el az agyhoz és az agy módosításához, de úgy gondolom, hogy ez még több évtized, és ez egy előre szkifi.
Itt van egy kérdés egyébként, már látom, hogy érkeznek a nézői kérdések, és ide kapcsolódik, kérdezik, hogy amennyiben egyre több mindent tudunk cserélni egy emberben, meddig nevezhető embernek, és hol van a határ, ugye ő is ezt feszegeti. És aztán van itt egy izgalmas kérdés, lassan a jogászoknak meg kell alkotniuk az ember definícióját. Itt tartanánk már esetleg? De persze nyilván nem. Ez az idő. Fáj kis Péter.
Én egyébként úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem annyira elrugaszkodott gondolat, tehát hogy most nagyon ilyen science fictionnek tűnik, hogy definiáljuk az embert, de azt gondolom, hogy ez simán lehet, hogy a közeljövőben ez egy komoly jogi kérdés lehet. Nagyon sok aspektusból ez egyébként felmerülhet. Például gondoljunk bele, hogy napi rendszerességgel használunk adott esetben chatbotokat már most is, amik nyilván ha úgy tetszik, a szűk AI-nak a kategóriájába tartozik, ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, de mégiscsak az összesen információt meg tudjuk tőle tudni, ami az adott kérdésben releváns lehet. Tehát pont emiatt, hogy konkrétan milyen tanácsot adhat például egy bot, egy ilyen automata robot, vagy pedig milyen jellegű feltételeknek kell megfelelni, ez most jelenleg nincs szabályozva. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés. Az előző kérdésre egy kicsit visszatérve, szerintem nagyon-nagyon szemléletes, ahogy egyébként a szerző pont ezt a kérdést boncolgatja, és ezért ha valami miatt például biztos, hogy érdemes elolvasni a könyvet, akkor ezt én mindenképp kiemelném, hogy nagyon jó, ügyesen körbejárja annak a kérdését, hogy valóban minél több dolog elkerül az emberből, vagy egyre kevesebb dolgot csinál ő, annál inkább elmosódik a határ, hogy hol vagyok én, és mikortól kezdődik a gép. Én két ilyen nagyon talán aktuális példát vetnék be. Az egyik az az, hogy ez a kérdés is, hogy mennyire tudjuk használni, és milyen mértékig lehetne használni, és én mondjuk személy szerint milyen mértékig használnék egy ilyet, abban nagyon jó analógia igazából a mostani vakcina kérdés. Ugye ott is gyakorlatilag egy olyan kérdéssel állunk szemben, amit még adott esetben a biológusoknak is komoly fejtörést okozott, nyilván egy átlagember számára meg még inkább, hogy konkrétan milyen a mechanizmusa, milyen mellékhatásokkal járhat. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen beavatkozások esetében is policy oldalról, vagy szabályozási, vagy ha úgy tetszik az állami oldalról, az egy fontos kérdés lehet, hogy mondjuk milyen tesztelések után mintavételes, vagy egyéb ilyen első, másod, harmad körös tesztelések után lehetne mondjuk bizonyos AI-okat különböző dimenziókba beépíteni, úgyhogy ez lehet az egyik jó analógia erre. A másik pedig az nagyon, nagyon érdekes, hogy ugye az ember valójában nagyon régóta egy eszközhasználó lény. Tehát, hogy már az őskorban is ugye használtunk ilyen eszközöket, az egy kis színes, vagy hát egy ténykérdés inkább, hogy általában ezeket először fegyverként is használják az emberek, tehát, hogy a kőbalta meg ilyenek azok mindenképp megjelentek viszonylag gyorsan az eszközhasználatban.
Kérem, a kőbaltától jussunk el most.
Igen, de hogy a jövő az pedig igazából az, hogy már most is nagyon sok implantátumot használunk. Ugye akár művégtagok, fogimplantátum, egy csomó más modern eszköz van, ami sokkal jobban működik adott esetben, mint a biológiai működésünk. És ez a másik jó analógia, hogy valószínűleg valamilyen ilyen módon fognak működni egyébként adott esetben a tudatunkba épülő megoldások is.
Beszéljünk még arról, mert a szerző sok oldalt és sok gondolatot szentel annak is, hogy miért lenne fontos tudni azt, hogy például az előző példánál maradva mégis tényleg nagyon gyorsan, vagy esetleg villámkérdésszerű választ várok, miért lenne fontos tudni azt, hogy az izomorf, ugye, amiről az előbb mondtuk, hogy ez az eredeti biológiai agy másolata, ez ugyanolyan tudatos ember lenne, vagy a tudata milyen lenne, vagy megváltozna a tudata. Ugye erről ír a könyv. Ez miért fontos kérdés? Mit gondolnak? Miért kell ezt nagyon-nagyon átgondolni?
Mindenki saját magát valahogy meghatározza a társadalomhoz képest, pozícionálja magát, és ehhez nagyon fontos az, hogy tudja, hogy ő kicsoda, hogyan definiálja saját magát. És ahogy Edith is fogalmazott, a könyv szerzője is többfajta megközelítést vesz számba, és az adott olvasónak kell eldönteni azt, hogy ő melyiket választja, melyikkel tud azonosulni.
Egyébként menjünk még tovább ezen a vonalon. Lehet, hogy ez a kérdés talán azért is fontos, mert hogyha fölmerül a tudat kérdése, ugye itt ennél a mesterséges intelligenciánál, vagy ennél az izomorfnál, akkor az elvezet bennünket annak a kérdésnek a megválaszolásához, persze ez is még csak találgatás és vízió, hogy vajon a robotoknak, a szuperintelligens rendszereknek lesz-e tudata. Susan Schneider ugye azt írja, hogy elképzelhető, hogy lesz majd egy tudatmérnökség, amelyik esetleg tervezhet tudatot bizonyos mesterséges intelligenciába, illetve ki is vonhatja belőle. Na most nagyon önhit gondolat lenne az, mit gondolnak, hogy csak az ember képes a gondolkodásra? Egyáltalán fontos az, cél az, hogy a gépek tudatosak legyenek, és képesek legyenek a tapasztalatszerzésre?
Erre szerintem egy jó analógia az, hogy ugye a könyvben szerintem egy elég jó optimista álláspontot képvisel szerintem legalábbis, ő ugye azt mondja, hogy azért fontos, hogy a mesterséges intelligenciának legyen tudata, mert hogyha tudata van, akkor adott esetben feltételez bizonyos erkölcsi etikai feltételeket is, és ez igazából nekünk, mint embereknek lesz jó, ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy viszont, ha tudata van a mesterséges intelligenciának, akkor az bizony jogszabályi oldalról is, vagy etikai oldalról is komoly felelősséget terhel az emberre. Tehát egy olyan példát mond ennek kapcsán, hogyha például meg kell semmisíteni egy tudattal rendelkező mesterséges intelligenciát, az egy nagyon komoly erkölcsi kérdés is lehet, mert ugye gyakorlatilag ugyanúgy, mint most egy állatot vagy egy ember kapcsán, ez azért egyáltalán nem evidens. Úgyhogy szerintem ez egy izgalmas kérdés ebben a tekintetben.
Egyébként Edith, amit kérdezett, én úgy gondolom, hogy nem lehet megkerülni, hogyha úgy definiáljuk a tudatosságot, hogy tisztában van-e az adott mesterséges intelligencia az önön létezésével, akkor ezt egy általános vagy erős mesterséges intelligenciánál nem lehet elkerülni. Tehát ilyen szempontból én egy kicsit vitatkoznék a könyvvel. Nem lesz opció arra, hogy ne lehessen tudatosságot definiálni egy mesterséges intelligenciánál, hiszen hogyha úgy mondjuk, vagy úgy definiáljuk, hogy egy erős mesterséges intelligencia minden problémával képes foglalkozni, képes tanulni belőle, akkor a saját létezése is foglalkoztatni fogja, és ezzel kapcsolatban is valamilyen fajta gondolkodás fog elindulni benne, és innentől kezdve pedig tudatos lesz.
Igen.
Csak annyi gondolat, hogy ugye itt az a kérdés, ami felmerül, ami ugye a könyvben is egyébként megjelenik szerintem nagyon érdekes módon, hogy mit tekintünk tudatnak. Tehát mitől lesz tudata egy mesterséges intelligenciának? Itt ugye többféle ilyen filozófiai iskola felmerül, ugye lehet az, hogy azt mondjuk, hogy gyakorlatilag, amit a könyv, hogy ő valami olyasminek értelmezi ezt, hogy egy szoftver, ami példányosítva van, és ez fut, tehát nem egy sima általános szoftver, hanem egy egyedi szoftver, ami valójában az ember tudata. Ebben az esetben ez elég valószínű egy AI esetében. Ugye hasonló gondolatmenet, amit lehet, hogy többen ismernek, ugye a Kurzweilnek van ez a patak, vagy hegyi patak hasonlata, hogy az elme az kicsit olyan, hogy bár változik állandóan ugye a molekulája a víznek, de maga a patak vonala az ugye ugyanaz marad, és ez gyakorlatilag az én. Illetve hát nyilván van mondjuk egy ilyen Nietzsche-i megközelítés, hogy az én az igazából egy ilyen illúzió és egy ilyen nyelvtani fikció.
Egyébként most mivel sok kérdés érkezett a nézőktől, akkor én azt mondom, hogy próbáljuk meg akkor ezeket megválaszolni. Például van egy kérdés, ha pár év múlva ugyanazt a kérdést tenném fel egy robotnőnek és egy nem robotnak, meg tudnám-e mondani a válaszokból, hogy melyik választatta a robot, és melyiket az igazi? Ez visszavisz bennünket a mesterséges intelligencia időszalagjára, amit ugye nem tudunk, meg legalábbis csak gondoljuk, hogy majd így lesz, vagy úgy lesz, de érdekes kérdés valóban.
Néhány jó pár évvel ezelőtt, most remélem, hogy nem fogok tévedést itt mondani, de van egy Turing-teszt nevezetű teszt, ami pont ezt célozza, hogyha egy függöny mögül válaszokat hallana az adott ember, meg tudná különböztetni, hogy ő most egy géppel vagy nem géppel beszél. De most ezt már, ezek a gyenge mesterséges intelligenciák régen meghaladták, tehát már nem lehet megkülönböztetni azt, hogy egy ember válaszol, vagy pedig egy mesterséges intelligencia, és ezek még gyenge mesterséges intelligenciák. Most már újabb teszteket találtak ki arra, hogy hogyan lehet az erős mesterséges intelligenciát megkülönböztetni ezektől a gyenge mesterséges intelligenciáktól.
Egyébként ugye van erre egy film is, a Samantha film, egy mesterséges robotnő, akibe beleszeret ugye egy férfi, és hát gyakorlatilag igazán a robotnőnek nincsenek érzelmei. De hát lehet, hogy eljutunk egyszer odáig, hogy lesznek esetleg pontosan a tudat révén érzelmei, tapasztalásai, élményei. És ekkor az etika vajon gátat szabhat-e majd a fejlődésnek, hiszen akkor bejön majd ez az etikai vonal, hogy hopp, egy tudatos lényről van szó. Szóval ugye, ahogy írja Susan Schneider is, hogy ugye egy élőlényt meggondolja az ember, hogy bántja, de egy narancsot simán megpucol az ember és megeszik. Mert az élőlénynek ugye már van tudata. Hogy kell akkor majd ezt átgondolni? Itt nagyon súlyos dolgokat kell akkor majd átgondolni, hiszen feljön a jogok, a kötelezettségek kérdése, akkor esetleg már jogilag rasszizmussal is vádolhatják az embereket a gépek ellenében.
Sajnos még ennél rosszabbul állunk, Edith, már most is kell ezekkel a gyenge mesterséges intelligenciákkal kapcsolatban etikus mesterséges intelligenciáról, vagy felelősségteljes mesterséges intelligenciáról beszélni, hiszen már most ezek a gyenge mesterséges intelligenciák, illetve ezek alkalmazása visszaélésre, vagy mindenféle problémákra tud okot adni. Úgyhogy már most a data scientisteknek ezzel kell foglalkozni, és úgy kell dolgozniuk, hogy ezt az etikusságot be tudják tartani. Tehát, de amit Edith mond, az teljesen igaz, tehát hogyha bejönnek ezek az erős mesterséges intelligenciák, ezek a mindentudó mesterséges intelligenciák, akkor én úgy gondolom, hogy a társadalomnak is majd ehhez hozzá kell igazodnia.
Péter?
Ami ebben még, ezzel egyébként én teljesen egyetértek, ami már most is valóban izgalmas, az nem is csak az etikai láb, hanem ugye a mesterséges intelligencia mostani működése, ugye a neurális hálók, illetve hasonló elemeknek maga a megértése is már olyan, ami nem kis kihívást jelent az ezzel foglalkozó szakembereknek. Ez nagyon nem egyértelmű, mert ha a programról beszélünk, akkor sokszor ez egy nagyon egyszerű, jól nyomon követhető dolognak tűnik, de valójában ezek már olyan komplex rendszerek, amiknek annak az eldöntése, hogy bizonyos kérdésre miért ezt a választ adta, az egyáltalán nem triviális. És egyébként, amivel mi például foglalkozunk, a mesterséges intelligenciának az alkalmazása a pénzügyi intézményeknél, az kifejezetten komoly hangsúlyt fektet erre, mert ugye gondoljuk bele, hogyha mondjuk egy mesterséges intelligencia dönt egy hitelbírálatról, én szeretnék egy lakáshitelt felvenni, és arról egy mesterséges intelligencia fog dönteni, hogy valaki kaphat hitelt, valaki meg nem kaphat hitelt, akkor ez egy nagyon fontos aspektus, hogy mi mentén döntött így a mesterséges intelligencia. Úgyhogy ezeknek sok-sok eleme van, ami már bizony most is feladat.
Igen, egyetlen egy példa csak a bonyolultságra, Edit, és akkor utána engedem tovább a dolgot, hogy most hol tartanak ezek a gyenge mesterséges intelligenciák. A legbonyolultabb gyenge mesterséges intelligencia, amit ebben az évben állított elő egyébként a Google, az 1,6 billió paramétert tartalmaz, 1,6 billió mesterséges neuron van benne, míg az emberi agyban csak 86 milliárd, becslések szerint. Tehát egy nagyságrenddel több mesterséges neuron van ezekben a gyenge mesterséges intelligenciákban, de meg sem közelítik jelenleg az emberi agy képességeit. Tehát ezért is mondják azt, hogy ezek a megközelítések nem biztos, hogy jók arra, hogy ezek a szerző által is leírt általános mesterséges intelligenciák létrejöjjenek. Egy kis odalék.
Nagyon érdekes a következő kérdés is, amelyik azt írja, hogy mi lesz a képzőművészet jövője, ami a művészek egyéni látásmódján, élményein alapul. Azt írja a kedves nézőnk, hogy dalszöveget már olvastam, hogy tud írni mesterséges intelligencia a slágerlisták alapján, de át tudja venni a mesterséges intelligencia egy művész szerepét is.
Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy egyébként igen. Tehát ezt lehet, hogy kevesen tudják, de van egy eléggé standard formula a befektetési bankok körében, amikor leírják, hogy egy-egy részvényt mondjuk, hogy teljesített az elmúlt negyed évben. Több olyan bank van már, ahol ezt mesterséges intelligencia készíti. Ez egy viszonylag standard formák, és már ők készítik egy olyan ilyen alapleírást, amit egyébként utána adott esetben olvashatnak más érdeklődők. Tehát
de itt a
nem...
művészetekről van most.
Nyilván, minden. Én csak azt mondom, hogy ennek analógiájára én azt gondolom, hogy ez is lehet. Ami egy izgalmas kérdés szerintem, az, hogy ugye a mesterséges intelligenciának egy nagyon fontos eleme a betanítása, a feltanítása, tehát gyakorlatilag abból tanul. És mindig a művészetnek valahol inherens része a meghökkentés, az újszerű gondolatok, és szerintem ez a nagyon izgalmas kérdés, hogy az AI képes lesz-e ezeket az újszerű gondolatokat adott esetben behozni, mert ha igen, akkor én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy bizonyos művészetek azok bizony elmehetnek ilyen irányba.
De lehet, hogy a művészeteket másként kell majd értelmeznünk, nem emberi módon kell értelmeznünk, nem lehet, hogy a mesterséges intelligencia megteremti a saját művészetét. Igen. Elképzelhető lesz ez is, nem?
Így, ez szerintem igen.
Ha tehát, nem érthető hogy... esetleg ez a kérdés, akkor utalnék arra, ugyan most már egy kicsit a sci-fi határait súrolom ezzel, hogy például a Thales tételt, azt megzenésítették a gépek, és ez mint operát hallgatták. Hát miért is ne? De ugye itt most mi az emberi művészet alatt, az mi nekünk a nagyon a saját művészetünk. Ezt úgy gondolják talán az emberek, hogy ezt a képességet, ezt valószínűleg nem lehet a robotba átvinni, de lehet, hogy állhat másmiért. Nem akarok ennél sokkal, nagyon sokat időzni, de nagyon izgalmas kérdés, de mondja, nem szeretném, hogyha a szót...
Csak egyetlen egy gondolat, hogy már a mostani mesterséges intelligenciák is elő tudnak állítani bizonyos fajta képzőművészetet. ez, hogyha rákeresnek az emberek, akkor akár videókat, akár festményeket nézhetnek, ez egy kicsit ilyen szürreális, mint hogyha ilyen lázálmai lennének az embernek, és a lázálmokat próbálnám megfogalmazni, olyan érzete van ezeknek a képeknek, kétségkívül mások, mint a mainstream képzőművészet, emberi képzőművészet. Nekem az a elképzelésem, hogyha tényleg bejönnek ezek az általános mesterséges intelligenciák, akkor ezeknek is lesz egyfajta képzőművészete. Az, hogy ezt meg lehet különböztetni az emberi képzőművészettől, ebbe bizonytalan vagyok.
Na, van még itt egy nagyon másik izgalmas kérdés is, ugyan hozzá kell tennem, hogy ezt Susan Schneider talán nem feszegeti annyira, de teljesen jogos. A tudat fejlődésével meg fog-e jelenni a hit is, hasonlóan az emberi tudat fejlődéséhez? Na, erről mit gondolnak? Röviden most már, mert az időnk nagyon szalad, és nem, ha ezt megbeszéltük, utána elindítjuk a szavazást.
Akkor én kezdem gyorsan, hogy szerintem ez egy izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát az az én személyes véleményem, hogy két fontos témáról nem beszél egyébként a könyv. Az egyik a hit, a másik az utódlás. Mert ez is nagyon izgalmas, hogy lehet a gépeknek utódjai. Hogyha van tudatuk, akkor valószínűleg szeretnének utódokat, és valószínűleg egy general AI képes majd ezt valahogy megoldani valamilyen technológiával, ugye erről van most a Yorki Egyetemen is egyébként kutatás, de én azt gondolom, hogy ha olyan hasonló tudat létrejön a mesterséges intelligenciában, mint amilyen egyébként az embernél van, akkor egyáltalán nem kizárható az, hogy valamiféle hit jellegű, nem biztos, hogy pont olyan, mint ahogy mi most gondoljuk, vagy ahogy mondjuk az emberi evolúció ezt láttatja, de valami ilyesmi az megjelenhet.
A hit az egyébként, legalábbis az én értelmezésemben nagyon sokat foglalkozik, illetve a központi kérdése a túlvilág, illetve a halál gondolata. Hogyha egy felturbózott ember, vagy egy általános mesterséges intelligencia örökké él, akkor szüksége van-e vajon a hitre? Hiszen akkor a túlvilág, a halál, az kikerül a fogalomkörből. Ez nekünk, embereknek egy teljesen, hogy is mondjam, idegen világ, ehhez hozzá kell szokni.
Én közben azt javaslom, hogy én nézőinknek indítsuk el a szavazási kérdéseket. Három kérdést tettünk föl, és hát persze izgatottan várjuk rá a válaszokat. És amíg a kedves nézők szavaznak, én addig megkérdezném a vendégeinket, hogy ezt a könyvet elsősorban kiknek ajánlanák jó szívvel. Ugye hát önök is olvasták, és hogy kik az, akikkel szívesen megosztanák, vagy ajánlják.
Hogy én kinek ajánlanám, hát mindenképpen azoknak, akiket érdekel ez a mesterséges intelligencia, a tudat, tudatosság kérdés kör, illetve akik szeretnének emellett egy nagyon érdekes filozófiai utazáson részt venni.
Igen, Péter?
Én gondolkoztam, miközben olvastam a könyvet, hogy vajon, tehát ki a célközönség, mert a szerző szerintem nagyon-nagyon ügyesen egyensúlyozik a nagyon olvasmányos, könnyen olvasható stílus, és az egyébként elég mély filozófiai fogalmaknak a használata között. És ez szerintem egy nagyon-nagyon unikális kombináció. Ugye különböző szélsőségekben vissza könnyű irodalmat találni, de olyan, amelyik ilyen tudományos igényességgel és egyébként mellette olvasmányos stílusban használna ezt, az nem gyakori, és egyébként az előadásai is a szerzőnek kifejezetten hasonló jellegűek, úgyhogy arra is bátorítom a kedves hallgatókat, nézőket, hogy érdemes az interneten rákeresni.
Közben én megnézem, hogy a szavazással végeztünk-e, és hogy mi lett a szavazásnak az eredménye. Hát az első kérdésünk az volt, hogy ön szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása inkább lehetőséget, vagy inkább kockázatot hordoz, és itt 56% azt mondta, hogy inkább lehetőségként tekintek erre, bár a harmada a válaszolóknak azt mondta, hogy nem tudja megítélni, ugye, hiszen a jövő az még teljesen kifürkészhetetlen. A második kérdésnek azt tettük fel, hogy ön hogy látja a mesterséges intelligencia fejlődése, melyik területen hozhatja a legnagyobb változást? Itt az 56% azt mondta, hogy a gyógyítás. Lehet, hogy ez most egyébként valóban összefügg a járvánnyal is, hogy nagyon bízunk benne, hogy a mesterséges intelligencia segít nekünk kikeveredni ebből a járványhelyzetből, de valóban tényleg beláthatatlanok a határok. És hát elgondolkodtató bizony, hogy 26% azt mondta, hogy a hadipar, hiszen azért lehet nagyon sokat olvasni, hogy a hadipar, hogy a piacon kívül azért a hadipar is húzó, erős húzó, húzó ágazata ennek a mesterséges intelligencia fejlődésének. És akkor nézzük a harmadik kérdést, az pedig az volt, hogy ön együtt tudná-e dolgozni egy mesterséges intelligenciával rendelkező munkatársal, esetleg elfogadná-e azt főnökeként. És hát itt a többség azt mondta, én egyébként megértem őket, hogy munkatársal igen, de főnökként nem tudnám elképzelni, és azért volt 26%, aki mondjuk így techno-optimista talán, és azt mondta, hogy nem tartanék tőlük, talán kevesebb munkahelyi konfliktus lenne. Tehát ez volt a szavazás, nekünk pedig az időnk az lassan lejár, úgyhogy köszönjük a kérdéseket, köszönjük a szavazást, és hát a kifürkészhetetlen jövőből térjünk vissza a mába. És akkor én egy amerikai golfozó Walter Charles Hagen idézettel búcsúznék a nézőinktől és a vendégeinktől. Ne rohanj, ne emézd magad, csak látogatóba jöttél, mármint ide a földre, ezért állj meg, és érezd a virágok illatát. Köszönjük nézőinknek a figyelmet, kedves vendégeinknek azt, hogy eljöttek, és hogy beszélgethettünk, és várjuk a kedves nézőket legközelebb is a könyvbemutatóinkon. Viszontlátásra, viszonthallásra!
Susan Schneider a Mesterséges ember című könyvét keresse a Pallas Athéné könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!